Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Régebben magától értetődő dolog volt, hogy a klérus részt vett a politikában. Dél-Amerikában többnyire törvény tiltja a papoknak, hogy a politikában szerepet vállaljanak. Nem lehetek sem képviselők, sem állami hivatalnokok. Mivel a papoknak nagy volt a tekintélyük, attól féltek, hogy mindenki rájuk szavazna. Idehaza meg a főpapok alkotmányilag tagjai voltak a felsőháznak, parlamenti tagok lehettek. Habár az egyház ellenes erők Európában is mindent megtettek, hogy az egyházat távol tartsák a politikától. A 20. század közepén az egyház önmérsékletet gyakorolt a liberálisok nagy örömére, és kiszállt a politikából. Olvastam egy osztrák szocialista képviselő tanulmányát pár évvel ezelőtt, hogy a világ politikája sokat romlott, mióta az egyház onnét távozott. Ezt azért említem, mert a központi szeminárium rektora Budapesten, Enc Sándor atya többször volt miniszter a különböző kormányokban. 1931-ben újra feladatokat vállalt a politikában, ezért lemondott a szeminárium vezetéséről. Serrédi Justinian herceg prímás 1931. szeptember 30-án Tóth Piamért nevezte ki utódul. A már nem korszerű szavakat a rádióban vagy nem szabad használni, vagy meg kell magyarázni. A herceg primás szó jelenleg már nem jogi fogalom. Bár a múlt század kezdetén Európában legalább 20 püspökség viselte a herceg címet. Többek között a salzburgi érseknek is ilyen címe volt. Az 1938-ban a budapesti eukarisztikus kongresszusra jött püspökök közül három viselt herceg címet. Nálunk a herceg primás a magyar egyház képviselője volt, és az ő joga volt a magyar királyok koronázása is. Habár történelmünk folyamán más püspökök is kivitták maguknak ezt a jogot. Az új egyházi törvénykedés ezeket a fogalmakat elsöpörte. Manapság demokratikus püspöki karok léteznek, a szó többséggel megválasztják az elnököt az alapszabályban meghatározott évekre. mindenképpen Tóth Jamér még az akkori hercegprimástól, Serédi Justiniántól kapta kinevezést, hogy a központi papnevelő intézet rektora az ország papságának első nevelője legyen. Fontos megbízás volt, mert az általa képzett kispapok néhány év múlva már mint papok ezreket fognak vezetni Krisztus felé. Más szóval a magyar egyház a magyar vallásosság jövőjét Tóth Tihamér kezébe tette le. Mikor az újságokban megjelent a kinevezés, kíváncsian vártak rá az egyetemi templomban. Szokása szerint pontosan érkezett. Ferenc, marad minden a régiben, úgy, ahogy ezelőtt volt, szólt a sekrestyéshez, azután szótlanul öltözködni kezdett a szent miséhez. Az évszázados házszabályok jellemnevelő értékét ő jól ismerte, a csend értékét maga is tapasztalta, nem érzett szükséget semmi változtatásra. Október 6-án a növendékek kirándulásra mentek. Éppen a Svábhegy tisztására heveredtek le, mikor az ösvényen az új rektor látták feltűnni. A növendékek nevében a lelkigazgató köszönte meg a meglepetést. A központi szeminárium rektorának a hivatalos bevezetése pár nappal később a szeminárium dísztermébe folyt le. A kispapok szónoka arra kérte őt, hogy a régi intézet talaj között is folytassa azt az irodalmi munkát, melyet a diákokhoz írt leveleivel megkezdett, és írja meg az ideális kispapról szóló könyvet. A rektor ezt nem ígérte meg, de arra buzdította a teológusokat, hogy ne könyvben, hanem a központi szeminárium 100 növendékének lelkében alakuljon ki az ideális kispap képe. A következő idők igazolták, hogy újszerű előjárót kaptak. A tanulás mellett voltak kirándulások, kötelező torna, pontos sétaidő, cselkészcsapatba való bekapcsolódás. Ezek épp úgy beletartoztak a megvalósítandó tervek közé, mint az ima élet fokozott tápolása. A kispapok nem sokára észrevették, hogy milyen rendkívüli életet él körükben a már világhírű ünnepe szónuk. Mindent lélekkel komolyan végzett. Az első előjárói értekezlete mondta, hogy nem mint új ember érkezett az intézetbe. Ugyanazzal a szeretettel jön, mint amilyennel 25 évvel ezelőtt, mint kispap, és később, mint prefektus lépett a szemináriumba. Eltérés volt az addigi szokásoktól csak az, hogy húsvétkor Rómába mentek zarándokútra az ötödévesek. Ezt folytatták a következő években is. Missziós bolt is létesült, hogy a nagy világmisszió gondolata is felé legyen. A januári egyetemi szünetben több neves előadót hív meg az intézet, hogy a kispapok a katolikus kérdésekről, korszerű irodalmi és tudományos eredményekről értesüljenek. Úrnapján először vesz részt a szeminárium a várban tartott körmöneten. Ezután minden évben ide jönnek. Újítás volt a távozó ötödévesek ünnepélyes búcsúztatása is. A rektor minden pillanatát a papnövendékeknek szenteli. Állandóan otthon lehetett találni. Vagy íróasztalánál dolgozott, vagy imádkozott. Egyetemi előadásaira és kis sétájára járt ki. A társasági életet teljesen elkerülte. Élete azonban nem volt csendes és visszavonult. Íróasztala, gyontatószék és reggeli szentmiséi segítségével megmozgatta a világot. a középiskolás és egyetemi diákjainak a száma állandóan növekedett. Főpásztorától engedélyt kért, hogy ezeket a szemináriumban is bármikor fogadhassa. Sokan voltak, a rektor várószobájában gyülekeztek, imádságos csendbe jöttek mindazok, akik lelki atyukhoz beszélgetésre váltak. A régi diákok nehezen szoktak az új rendhez. Egy 25 éves férfi meg is írja a levelébe, hogy ő most nem a rektorhoz, hanem a Tiszi bácsihoz akar jönni, aki együtt rúgta velünk a labdát a Szaniszló réten, aki fogta a cöveket, mint mi bevertük, aki tótkását főzött nekünk, és aki leszidott, ha komiszkodtunk. Más idők voltak, bekocogtunk a kis ajtón, aztán leültünk abba a bizonyos vallató székbe, míg el nem hangzott, hogy most már aztán lóduljatok. Most pedig méltóságos úr, bejelentés, ott kint öten várnak. De azért eljöttek, mert a szív, amire találtak, ugyanaz volt. Az úr nyájának hízása, a pásztor gondoskodásának dicsérete, mondja Szent Gergely. Tihamér jó papokat akart nevelni. A pap életében különösen fontos a szentbeszéd. Szorgalmatos tanulással kell rá készülni. Ne bízzon senki jó eszébe, mert csak azt tud jól prédikálni, aki jól készül. Ő az Isten áldását kapja. Az igazi szónok éli azt, amit tanít. Akkor kell kezdeni a szentbeszédre való készülés, mikor az ember lejön a szószékről, és nem mikor felmegy oda. Minél több időt tölt el valaki az előkészületben, annál rövidebb lehet a beszéde. Aki azt mondja magáról, hogy könnyen beszél, az emberek biztosan nehezen fogják őt hallgatni. Mindenek előtt azonban az ima és a szeplőtelen papi élet a magva a terméshozó ige hirdetésnek. Az új rektor új módot talált, hogy a szemináriumot összekösse az egész országgal. Ez különösen sikerült, amikor az egyetemi templomban elmondhatta karácsonykor éjféli köszöntését a rádióban. A templomtól távol lévő tanyák, elrejtett hegyi községek karácsony estéjét teszi páratlanul bensőségessé, hogyha nem is vehet részt azok népe az éjféli szentmisén, legalább az egyetemi templomban egybegyűl kivek imájába és énekébe bekapcsolódhasson. Új szint, új hangulatot hoz a rádió karácsonyába ezúttal Budapest, amelynek adóállomás ebben az évben közvetít először éjféli misét az egyetemi templomból. És megszólalt Tóth Tihamér. Ezen az áldott szent éjszakán, amelynek csendjében az angyalok mennyei énekezen, ezen a titokzatos éjszakán nekem az embernek nem illik beszélni, csak imádkozni. Hát jöjjetek, testvérek, minnyájon, akik itt vagytok a templomba, vagy akik szárta a világon most hallgattok engem, jöjjetek, térdeljünk le a betlehemi jászol elé. Megrendítő gondolat, hogy ezer meg tízezer embertestvérünk szíve lágyul melegre ezen hideg éjszakán, amint hangom ebből a templomból elszáll a néma űrbe, és imára hívja a magyar mezők, erdők, hegyek és völgyek, városok és falvak minden virrasztóját. Testvérek, halljátok szavamat, imádkozzunk. Testvérek, ott a nagy alföld árván álló tanyai házaiban, a hófötte puszták csendes kis szobáiban, falun, városon, erdőn, mezőn, hegyen, mind magyar testvérek, kik most várakoztok az ébe, halljátok szavamat, imádkozzunk. magyar testvéreim, kik bárhol a világon most ébren vagytok, a Hargita oldalában, a Lomnic alján, a Vág partján, a Bácska pusztáin, valamelyik világjáró hajó fedélzetén, akárhol vagytok szárta a világon, magyar testvérek, minnyájatoknak szólok. Halljátok szavamat, imádkozzunk. Beszélni nem szabad az embernek, amikor az angyalok énekelnek. Hagyjuk őket vigan glóriázni, mi azonban némuljunk el ámulattal. Beszélni nem lehet most, csak köszönni és kérni. Ne haragudjál, kis Jézus, hogy koldus szegény panaszunk, még ezen az áldott éjszakán is felkiált hozzád, és békért esedezik feléd az emberiség megkínzott lelke. Nézz körül, betlehemi kisdád, 2000 évvel a te születésed után, és könyörülj rajtunk. Sokan vannak, akik még nem is hallottak rólad, és azok, akik keresztényeknek hívják magukat, mi sokan vannak, akiknek szívtelen léha és árkörstelen nélete rácsukol a keresztény nevükre. A betlehemi éjszakában két kar énekelt, a tiszta angyalok az égben és a jó akaratú pásztorok a földön. A tiszta szívek énekéből csendül ki a dicsőség az Istennek és békesség az embernek. Most kevés köztünk a tiszta szív, és kevés a jó akaratú lélek, és ezért nem adjuk meg a dicsőséget az Istennek, és nem kapjuk meg a békességet az embernek. Kis Jézus, kérünk hát téged, hogy minél többen és minél jobban a tiáid lehessünk. Kérünk téged, hogy az emberiségre szakadt csillagtól a nénynek borzongó hidegében sugároz fel ma a te szent karácsonyi fényedet, és a glóriázó angyalok ajkáról hallja meg minden ember, hallja meg, értse meg, és valósítsa meg életében szent üzenetedet. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, mely lesz minden népnek, mert ma születek nektek az üdvözítő, a Messiás, az Úr. Ezen az éjjel történik szavai nyomán az a csodás megtérés, melyről néhány nap múlva értesül. Volt itt Budapesten egy szomorú otthon, egy hideg szoba, ahol egy előkelő, de most nyomorgó embertestvérünk összetört lélekkel készült utolsó percére. Neki nem volt karácsonya. Mindenét elvesztette, vagyonát, megélhetését, reményét, hitét, és mindenből kifosztott életét ezen a szent éjszakán akarta eldobni magától. És abban a pillanatban, amikor a méregporrat már megkeverte, ebben a pillanatban kicsapott a nyitva felejtett rádióból az egyetemi templom éjféli misének az éneke, mennyből az angyal, utána megjött a kis Jézus éjféli köszöntése, és ez az összetört lelkű testvérünk eldobta a méregpoharat, és utána kapott a betlehemi kisdád irgalmasan feléje nyújtott áldott kezének. Ezt a szenvedésben megroppant lelkát a karácsonyi éj szent titka mentette meg az életnek.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.
Kárpátalja legősibb templomában tartottak búcsúi ünnepet.